Köszöntök mindenkit! A Da Vinci Code, mint a modern társadalmi igény dekódolása. Előadásom célja a jelenkori társadalmi összefüggésekbe való betekintés a Da Vinci Code című nagy sikerű krimi segítségével. Bár a mű tartalma ellentétes érzelmeket váltott ki belőlem, megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy egy hasonló mű esetében mi is lehet a siker titka, mi az, amivel tömegeket mozgat meg? A válasz igazából kézenfekvő, ismeri az általa megszólított közönségnek az igényeit. Így levontam a következtetést, hogyha magát a bestsellert vizsgálom, akkor megismerhetem a társadalmi igényt is. Éppen ezért először Dan Brown-nak a Da Vinci Code című könyve tömegeket készített olvasásra, számos elemző szerint több mint 80 millió példányban adták el, éppen ezért egy kiváló példája ennek a fajta irodalomnak, éppen ezért először Hauser Arnold a Művészet szociológiája című könyvét olvasva a tömegművészetet, azon belül a bestseller irodalmat vizsgálta. Ezen belül három alapjellemzőt emelek ki. Ez a fajta irodalom a siker érdekében bevált stratégiákat, módszereket alkalmaz. Erre jó példa lehet például a könnyű megfilmesítés. A könyv szinte mint egy forgatókönyv is olvasható. Egy adott kornak az elvárásaihoz, igényeihez alkalmazkodik. Itt példaként az egyházzal való szembenállás lehet. Most pedig áttérnék arra, hogy ahogy Jürgen Habermas fogalmazza meg, mi az, amit ez a könyv az emberi érdeklődésnek a úgymond a közös nevezőjén nyújthat. A történet változatos helyszíneken játszódik, nyelvezete könnyen olvasható, a kikapcsolódás szolgálja, a cél egyértelműen a szórakoztatás. Egy krimiről beszélünk, amely tele van fordulatokkal, így az izgalomban és a feszültségben nincsen hiány. Összeesküvés elméletekről, misztikumokról, módokról, rejtélyekről olvasunk, ezek kinek ne keltenék fel a kíváncsiságát. A főhősnek magának is a célja a titok leleplezése, így megoldásokat és válaszokat kapunk a könyvből. A szerző nyíltan az egyház ellen fogalmaz meg állításokat, amelyeket az nem is hagy kommentár nélkül, a szenzáció sem marad el, erre később még visszatérek. Rengeteg téma körülírt a könyv, így a változatossággal sincs probléma. Egy szó mint száz mindenki találhat benne valamit, ami felkelti az érdeklődését. Hiszen megvan benne a múlt iránt érdeklődés, a szembenállás, az akció, de a művészet és a tudományosság, vagyis legalább annak a látszata. Az emberben alapvetően megvan a tudás iránti vágy. A mű közöl is rengeteg adatot, történelmi, művészettörténeti fogalmat, tény. Ezek megbízhatósága azonban igencsak megkérdőjelezhető. Láttuk, hogy a tudományosság mellett persze igencsak széles a skála, hiszen nem mindenkinek ugyanazért tetszik egy könyv. A cél egyértelmű, a minél szélesebb vevőkörnek a megnyerése, azonban ez a minőségnek a romlásával jár. Így például a tudományosságnak is gyakran csupán a látszatával találkozunk. Így szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy a szerző milyen nagy hangsúlyt fektet a híres polihisztor Leonardo da Vinci-nek a munkásságára, mára már szinte közhelyszerű alkotásaira. Most pedig áttérnék arra, hogy mindezek megjelenítése során milyen eszközök jutnak szerephez. Ez a fajta művészet, a tömegművészet a piac igényeihez alkalmazkodva megkönnyíti a gazdasági hozzáférhetőséget, egyszerűen azáltal, hogy olcsóbbá teszi a megtermelt árat. A pszichológiai befogadást is megkönnyíti azáltal, hogy magát a tartalmat, azaz irodalmat idomítja az elvárásokhoz. Ennek három alkotóját emelném ki. Itt példaként a mű középpontjában álló feltételezést hoznám, amely azt állítja, hogy Jézus Krisztus egy egyszerű halandó volt, tagadva ezzel a kereszténység alapvető jelentőségét. Ezzel azonban a komoly teológiai szempontokat figyelmen kívül adja, a vitákat megkerüli, leegyszerűsítje a választ. Valamint figyelmen kívül hagyja az emberi természetnek egy alapvető belső igényét, ahogy Jung is megfogalmazza, a transzcendensre, az istenire, a természet felettire. Ezzel szemben Hauser Arnold jól megfogalmazza az igazi művészet alkotásainak a jelentőségét, amely nem a válaszokban, hanem a feltett kérdésekben rejlik. Most pedig rátérnék arra, hogy ezeknek a folyamatoknak mi is a következménye. Egy ilyen mű egyszerre manipulálja a közönséget és általa legitimálja magát, mesterségesen kelt vágyat, keresletet és tartja fent azt. Ha nem is olyan mértékben, mint a mozi vagy a tévénézők, de az olvasó is valamilyen mértékben passzivitásra van ítélve. Ezek mellett még fönnáll annak is a veszélye, hogy az olvasó akaratán kívül, de túlzottan is azonosul a főhőssel a cselekménye. Ezekhez hozzá kell tenni, hogy a piac meghatározó szerepet tölt be ebben a folyamatban, ahogy ezt Jürgen Habermas jól leírja a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezetváltozása című könyvében. Ő az, aki felhívja a figyelmünket arra, hogy mára megszűnik a befogadottakból való értelmezés, kommunikáció a társadalmi kereteken belül. Jobban mondva ez átalakul, és maga az értelmezés, a megvitatás is áruvá válik, a nyilvánosság pedig átveszi a reklámnak a szerepét. Így szeretnék röviden visszatérni az egyház reakciójára, amely szerintem kiváló példája ennek a jelenségnek. Sokak szerint sokan csupán egy elhibázott, túlzott reakciónak, lépésnek tartják, amely semmi másra nem volt, csak reklámot szolgáltatott. Ezeket a szempontokat figyelembe véve azonban könnyen belátható, hogy csupán egy mára már nagyon nehezen megkerülhető folyamat részévé vált. Mindezek tudatában nagyon fontosnak tartom, hogy mi, akik nem lehetünk függetlenek ezektől a folyamatoktól, bizonyos esetekben többet tanulhatunk, jobban járunk, hogyha az elhatárolódás helyett a kritikát választjuk a művel szemben, az azonosulás helyett az értelmezést, a nyilvános kommentár helyett pedig a megvitatást. Fontosnak tartom, hogy ne veszítsük el a hajlandóságot arra, hogy tudatosítsuk a problémákat, és merjünk kérdéseket föltenni. Előadásomban is ezek szerint igyekeztem eljárni. Köszönöm szépen a figyelmet!